A lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság. Akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.
Megjöttek vendégeink, ahogy azt beharangoztuk, nagyon izgalmas témával fogunk foglalkozni, a blockchain technológiával. Popozsis László, az OTP Bank Innováció Menedzsment vezetője, és Danko Zoltán, az OTP Bank elosztott rendszerek fejlesztési vezetője van itt velünk a stúdióban. Jó reggelt az uraknak, sziasztok!
Jó reggelt! Arra is fény fog majd derülni egyébként, hogy miért ennyire fontos ez az OTP-nek, de előbb tisztázzuk az alapokat.
Hát mire odáig eljutunk.
Igen.
Annak jól meg kell ágyazni, hogy egyáltalán miről beszélünk. Kezdjük a technológiával, tehát Bitcoin, Ethereum, erről most nagyon sokat hallunk, képességeink odáig terjednek, hogy elmondjuk az árfolyamokat időnként, de meg az, hogy a mögöttes technológia, a blockchain az nagyon, nagyon klassz, és nagyon sok mindenre lesz jó.
Kaptassuk a fejünket, hogy hány ezerszeresére növelhet a pénzét az, aki a kezdetén beszállt az Ethereumba, de arról is fogunk beszélni, csak hogy akkor beharangozzuk, hogy ha valakinek ez a része érdekes, nem az, hogy a gyakorlati, vagy a valós életben ez mit fog jelenteni nekünk, hanem meg egyszerűen pénzt akar majd vele keresni, akkor ők hol, milyen kockázatokkal tudják ezt. De akkor maga a technológia, meg hogy függ össze a Bitcoin, meg a blockchain? Akkor ezt tegyük tisztába, minél hamarabb.
Blockchain az egy szabvány, ami kialakítottak, és gyakorlatilag a Bitcoin ennek az egyik első implementációja volt, ami mindenki számára ismerté vált. A blockchain gyakorlatilag arról szól, hogy információs adatokat tárolunk kötegelve, blokkokban, amik lehetnek akár pénzügyi tranzakciók, vagy akár egy villanyórának a mérési adatai. Gyakorlatilag ezeket az adatokat gyűjti össze a rendszer kötegelve, és amikor elkészült egy mennyiségi adattal, ami lehet akár egy megabájtnyi adata, ami a Bitcoin esetében van, vagy akár szabványtól függően ettől különböző is, akkor ezt a rendszer lezárja, aláírja egy olyan metódussal, ami az elkészítése nagy számítási teljesítményt igényel, viszont utána könnyen ellenőrizhető, hogy ez egy valid aláírás. Utána ezt az aláírást a következő blokk megnyitásánál használja a rendszer, ezzel láncolja egymáshoz ezeket a tranzakciókat, és gyakorlatilag így válik módosíthatatlanná a múltbeli tranzakciók gyűjteménye.
Ez nagyon fontos lesz, hogy nem lehet belenyúlni és módosítani, mármint a gyakorlati alkalmazás szempontjából is. Kitalálta ki? És ez mivel jelent, mitől lesz ez hatalmas innováció? Miből gondoljuk azt, hogy ez egy új technológiai forradalomnak a kezdete?
Ezt most úgy is emlegetik, mint a Web 3.0, ami ugye indult az internettel, utána a 2.0 a social media volt, és gyakorlatilag ettől most ugyanolyan nagy robbanást várnak, mint amit a social media is jelentett. Gyakorlatilag ami igazán fontos ezekben a megoldásokban, hogy a magukat, a tranzakciókat, meg rendszereket adatokkal úgy el tudunk biztonságosan helyezni valahol, hogy későbbiekben ez nem módosítható, és mindenki számára transzparens. Tehát igazság szerint ez a transzparencia az, ami a legfontosabb ebben a rendszerben. Uh-huh. Ugye a Bitcoinnál is amit lehet látni, hogyha valaki végez egy tranzakciót.
És a Bitcoin az ebben a rendszerben működő valami?
Egy blockchain rendszerben működő
micsoda? A kriptovalutának
mondjuk, de ugyanúgy. És annak az elszámolási rendszere
az, az elszámolási rendszer.
Uh-huh. És gyakorlatilag minden tranzakciót lehet ellenőrizni, hogy mikor hajtódott végre, kitől, ki számára, mekkora mennyiségű valuta ment át.
Uh-huh. Hogyan készül ez a rendszer? Akkor tegyük tisztában, hallunk ezekről a bányászokról, amivel szintén csak lehet pénzt keresni.
Még a készülés előtt, mert nálam azért erős a homály. Ez egy külön rendszer? Tehát az internettől függetlenül vannak ezek a gépek összekötve, és egy külön hálózatot képeznek?
Nem, ez az interneten keresztül megy. Ugye nagyobb részt annak köszönhető, hogy egy ilyen rendszer meg tudott alakulni, hogy egyre nagyobb internet sávszélesség áll rendelkezésre, és egyre nagyobb számítási teljesítményű számítógépek vannak.
Oké. Okay.
És pont ez a lényege, hogy az elosztottság, tehát nagyon sok számítógépet veszünk, és ezeket összekötjük, hogy az is mondta, nagy sávszélességgel. Ezek tudnak egymással beszélgetni. Uh-huh. És ez egy olyan lehetőséget teremtett meg technológiailag, amivel kontinenstől, időtől függetlenül össze lehet úgy kapcsolódni már az internetes világban, ami ezeket a fajta lehetőségeket sokkal magasabb szinten valósítja meg, mint hogy e-mailezünk meg hasonló. Mert ehhez kevesebb gép is elég. Viszont az, hogy elosztottságban és nagy mennyiségű gépet használunk, ez adja a sebességet és az erőforrások nagyobb gazdagságát is ebben az egész struktúrában.
Ha, tehát kimaradnak például ugye az interneten használatos domain-name szerverek, meg azok a szerverek, ahol tárolódnak az oldalak, ugye, tehát nem elmegyek, letöltöm, meg elmegy más is, letölti, ilyen csillagtúra jellege, hanem egymással vannak összekötve.
Igen, és automatizáltan működnek, és ha úgy veszük például, hogyha minden laptopot és minden mobiltelefont egy eszköznek tekintünk, és ezeket internetes hálózatba összekötjük, és egységes erőforrásként gondolunk rá, akkor gyakorlatilag közeledünk ezzel az egész blockchain-es dologhoz, mert ebből indul ki az egész történet, hogy minél több és elosztott, az elosztott az azt jelenti, hogy egymástól független egységek, tehát ha bármelyik kiesik a rendszerből, az a rendszer össz teljesítményét semennyire nem érinti.
Világos. Alakul ez.
Igen.
Hogy lehet?
Hát föl kell építeni a rendszert, le kell gyártani a biteket, ki kell bányászni a... Ez hogy néz ki az egésznek a fölépítése, meg ez a bányászat?
Korábban ez is ilyen digitális aláírásokon alapszik, tehát mindenki rendelkezik egy privát kulcssal, ami úgymond a pénztárcája, és ezzel aláír egy üzenetet, hogy ő akar utalni, tudom, egy darab bitcoint valaki számára. Ezt aláírja egy üzenettel, majd ezt az üzenetet beküldi a blockchain hálózatra. Ott gyakorlatilag elkezd ezek a gépek között szétterjedni az információ. Minden ilyen rendszernél megvannak ezek, hogy mennyi tranzakció után lesz valid egy ilyen utalás, és ahogy elér mondjuk egy 100-as számot, akkor a másik oldalon lévő felhasználó ezt fel tudja használni. Ugye ennek a másik érdekessége ez a blokkoknak az elkészülése. Ugye ezek a tranzakciók, amiket beküldenek, ezek bekerülnek egy ilyen információs blokkba. Ugye amiután az lezárult, akkor tekinthető ez az egész tranzakció validnak. És ugye minél több blokk érkezik utána ebbe a blockchainbe, annál inkább biztosak lehetünk abban, hogy ezt a tranzakciót senki nem tudja megmódosítani. Ugye főleg a biztonság miatt szokták azt alkalmazni, hogy megvárják, míg 4 vagy 5 blokk elkészül még a tranzakció végrehajtása után.
Aha.
Ugye a bányászat az ott jön a képbe, hogy gyakorlatilag ezek a gépek, amik idézőjelben bányásznak, hajtják végre azt a számítási teljesítményt, ami ahhoz szükséges, hogy kiszámolják ennek a blokknak az aláírását. Gyakorlatilag ugye ezek a bányászok, akik ezt végrehajtják, ők azért keresnek ebből, hogy rendelkezésre bocsájtják a saját számítógépük számítási kapacitását, vagy eszközük számítási kapacitását, és gyakorlatilag ők működtetik ezt a tranzakciós rendszer. Ugye éppen ezért minden ilyen átutalási tranzakciónál meg kell adni egy összeget, amivel te szponzorálod a tranzakciódnak a végrehajtását. Ugye ebből is volt a fő probléma, hogy ugye éppen
aki átutal, az attól megy a bányászok részére valamennyi összeg, aki a rendszert építi.
Igen. Uh-huh. És ugye ez az összeg attól függően, hogy én mekkora összeget adok meg az átutalásomhoz, annál hamarabb végrehajtódik. Mert ugye ebből is volt a fő probléma, hogy nem ugyanúgy működik, mint egy hagyományos rendszer, hogy sorba jönnek az utalási kérések, és sorrendben végrehajtódnak, hanem ugye a bányászoknál is elkezdték kivadászni a nagyobb összeggel érkező utalásokat, és azokat hamarabb berakták egy tranzakcióba. Így előfordult olyan, hogy több hétig nem hajtódott végre egy tranzakció, mert...
Hát a kis púr volt, és nem akart pénzt adni.
Igen.
Értem. És akkor csak egy picit a bányászatnál, mert Laci, te foglalkoztál vele. Bárki egy ilyen bivajgépet akkor előállít, és azt mondja, hogy én ezt Bitcoin vagy Ethereum bányászatra használom, akkor ennek igazából van egy nagyjából egy a gép megvételének a költsége, meg a energiaköltség, mert sokat zabálja az áramot, és cserébe viszont egy bizonytalan összeget kapok, ami függ a Ethereumban vagy Bitcoinban sem tudom, hogy mennyi, plusz még annak az értéke is ugye egy kérdés, hogy éppen fölfele vagy lefele mozog, és akkor ez alapján egy ilyen kockázat, de azért ebből jól lehetett élni, hogy voltak időszakok, amikor ez mondjuk nyereséges?
Volt időszak, amikor ez igen nyereséges volt. Ugye általában mindig azt szokták mondani, hogy legtöbbször ezeknél a bányászatoknál vannak technológiai váltások. Tehát eleinte mondjuk, mikor indult az egész bitcoinos hálózat, akkor még processzoron futottak ezek a kódok. Nyilván akinek több számítógépe volt, az jobban keresett. Utána átírták a kódot grafikus kártyákra. Ezzel akkora technológiai váltás volt, hogy aki csak processzoron futtatta idáig, annak már nem térült meg a bitcoin.
Hát venni kellett egy grafikus kártyát.
Venni kellett grafikus kártyát. Utána a grafikus kártyák ideje is kezdett leáldozni. Tehát először elkezdték FPGA eszközökre implementálni a bitcoin bányászatot, majd a későbbiekben speciális olyan hardware gyártottak, ami kifejezetten bitcoin.
De egyébként laikusok is nyomják, hogy ez kimondottan ilyen tech őrülteknek a biznisze.
Szerintem laikusok is szokták ezt üzemeltetni. Pontosan azért, mivel egy ilyen bányászgép, amit gyártottak, az ugyanúgy működik, mint mondjuk egy otthonra vásárolt akármilyen kütyű. Van hozzá egy webes felület, oda bejelentkezel, beírod, hogy melyik ilyen bányász közösségbe akarsz csatlakozni.
Lefekszek aludni, és utána,
ott teszek a dolgozik.
Zseniális.
Meg a számlaszámot is.
Igen, aztán jön a villanyszámla, és újra előveszed az Excel-t, és rájössz, hogy nem biztos, hogy annyira megéri. Aha, meg ha éppen fölrobban a gép. Hogy... Aha. Na, akkor kanyarodjunk vissza akkor abba, hogy ugye van a Bitcoin is, és akkor jött egy új.
Igen.
A, úgymond a trón követelő, az Ethereum. Igen. És a Bitcoin mondjuk az OTP fantáziáját sem mozgatta meg. Most úgy értem, azért mondom ezt, mert az Ethereum kapcsán egy nagy a világ baromi nagy cégeit is soraiba tudó összefogás, konzorcium alakul, és az elmúlt fél évben robbanásszerű itt a fejlődés, és egészen elképesztő jóslatok jelentek meg, hogy ez hova fog kifutni. Szóval akkor mi az Ethereum a Bitcoinhoz képest?
Ez? Igen, így
az Ethereumnak a legnagyobb különbsége a Bitcoinhoz képest, hogy gyakorlatilag megjelentek itt a smart kontraktok, ami arról szól, hogy nem csak tranzakciókat tudsz végrehajtani, hanem egy lefutási logikát is be tudsz programozni a tranzakció tartalmaként.
Érted, Balázs?
Ezt még értem.
Jaj, oké.
Ez gyakorlatilag ugye azért jó, hogyha van mondjuk egy folyamat, akár egy üzleti folyamatunk, amit szeretnénk így beágyazni egy ilyen tranzakcióba, akkor az gyakorlatilag megmásíthatatlanná válik, hogyha ez a tranzakció bekerült az Ethereum rendszerbe.
Tehát a Bitcoin mögötti technológia az a kriptopénzre volt kihegyezve,
igen,
ha jól értem.
Csak pénzügyi
és itt egy kicsit, nem kicsit, nagyon szétnyílt a felhasználhatóság.
De volt az orosz srác, aki látta a Bitcoint, és azt mondta, ezen érdemes tovább lépni, és akkor egy kicsit más irányba elvitte.
Igen, gyakorlatilag próbálkozott a Bitcoinnál is, hogy akkor ott módosítsák a szabványt, és hogy terjesszék ki ilyen funkciókkal, de mivel nem nagyon sikerült ezt átvinnie,
csinált egy újat. És
fontos volt az, hogy az egész Ethereum és Bitcoin és blockchain alatti elosztottság, az pont az, amit az előbb is próbáltam kezdeni fejtegetni, hogy a sok számítógép együttműködése és ezeknek az összekapcsoltsága ad egy olyan lehetőséget a vállalatoknak, például egy példa itt biztosítótársaságok úgy védik egymást, hogy viszont biztosításokat kötnek egymással. Viszont mivel rengeteg tranzakció zajlik sok vállalat között egyszerre, ennek a nyilvántartása az nem egy triviális feladat, hogy akkor ezt hogy lehet jól megoldani. Viszont ehhez kell egy olyan technológia is, ami képes ezt kezelni. Tehát nem egy-egy adatközpontban lévő struktúrát használunk, hanem gyakorlatilag sok helyre szórjuk szét az információt, és ez adja a biztonságot, hogy nem megmásítható, és nem is fog elveszni. Itt az elvesztés egy másik klasszikus probléma. Korábbi régi IT-nak ez volt az egyik fő problémája, hogyha valami leállt, akkor ott sok minden leállt. Ezekben a rendszerekben már gyakorlatilag tetszőleges elem tud leállni, nem változik semmi. Például a Netflix egy még kézzelfogható példája ennek. Ha én nézem a videómat, akkor nem szeretném, hogy szakadozzon meg, megálljon bizonyos pillanatokban. Ezzel együtt a Netflixnek a rendszere az úgy működik, hogy egy kis script folyamatosan rohangál az éles rendszerükben, és állítgat le gépeket teljesen véletlenszerűen.
Tehát ők csináltak egy ilyet, hogy teszteljék el magukat?
Így van. És ez biztosítja azt, tehát hogyha bármilyen gépet leállíthatnak, és nem változik a kiszolgálás minősége, akkor az egy jól összerakott rendszer, elosztott rendszer.
Uh-huh. Tehát ők például már kőkeményen benne vannak ebbe, és használják, tehát ők már...
Az alapelvet használják. Uh-huh. Ezt az alapelvet. Nem feltétlenül a blockchain technológiát ebben a formában, ahogy az Ethereum is használja, de ugyanezt az elosztott alapelvet használják, ami a blockchainnek is az alapját szolgálja.
Uh-huh. Tehát itt az maga a blockchain alapelv. Ha a blockchain, mint alapelve, erre ugranak rá a cégek, és ettől lesznek hatékonyabbak és biztonságosabbak, és nem fognak a rendszerek leállni, és védve lesz sokkal jobban minden, akkor miért Ethereum szövetség alakult, miért nem blockchain szövetség?
Az Ethereum csak egy megvalósítása a blockchainnek. Uh-huh. És gyakorlatilag, mivel hogy ebben a megvalósításban látta a legtöbb cég a jövőt, ugye ez éppen ezért nagyon sokan csatlakoznak hozzá. Rengeteg új fejlesztés is az Ethereumon magán alapszik. Az Ethereumnak az egyik legfőbb előnye, amiért ez a szövetség is alakult, hogy csináljanak egy olyan alapot, amin utána mindenki kifejlesztheti a saját bővítményeit, viszont az alapja az egész megvalósításnak az egy egységes standard megoldás lesz.
Aha, tehát ennek az egész nagy hálózatnak egy ilyen operációs rendszereként igen. Lehet felfogni.
Meg ami az open source technológiáknak egy tipikus jellemzője, hogy minden vállalat eddig szoftvervállalat legyártotta a maga szoftverét, azt használta, és akkor azt mások nem tudták használni teljes mértékig, mert hogy zárt kódú rendszerekről beszéltünk. Itt viszont nyílt forrás kódról beszélünk, és megosztják egymással ezek a konzorcium tagok ezeket az információkat, szoftvereket, és ez a nagy újdonság benne. Hogy együttműködnek ezek a cégek valamiben, ami gyakorlatilag mindenkinek javát szolgálhatja.
Most akkor beszéltünk arról, hogy a cégeknél ez mit fog jelenteni, tehát ha jól értem, akkor biztonságosabb lesz, sértetlenek lesznek a rendszerek, és emiatt nyilván olcsóbb is lesz, meg a cégek is hatékonyabban fognak működni, ami valahol a fogyasztónak is jó lesz, de majd beszéljünk arról, ránéztem az órára, igen, hogy a hírek után, hogy egyéni felhasználóként az emberek az okos szerződések kapcsán például, hogy mi az, amit mondjuk mi fogunk belőle érezni, illetve ennek az egésznek az esélye, mert vannak kritikusok is. Most nagyon rácuppan mindenki, Web 3.0 ez a jövő forradalmi újdonság technológia, de mindig vannak szkeptikusok. Mitől függ ez, hogy ez áttör majd például, illetve az élet mely területein hozza a legtöbb újdonságot mondjuk egy átlag embernek, nem egy cégvezetőnek, céges IT szakértőknek.
Ugye már is írt egy szkeptikus hallgató, már nem értem, ti sem értitek, senki nem érti, nem lesz ebből semmi épp ezért. Na,
ez csak részben igaz egyébként szerintem, a szakértőurak értik.
Mi kapiskáljuk? Vagy az is túlzás?
Optimistán azt mondta,
vagy az is túlzás?
Nem, a kapiskáljuk szerintem már megáll. És igyekszünk megérteni, meg felhívni rá a figyelmet. Na!
Itt vannak a vendégeink velünk, Popovics László, az OTP Bank Innováció Menedzsment vezetője, és Danko Zoltán, az OTP Bank Elosztott Rendszerek Fejlesztési vezetője. A témánk a kriptopénzek, de azon keresztül inkább a mögöttes technológia, a blockchain, ami sokkal több mindenre adhat alkalmat, mint hogy bitcoinokkal kereskedjünk és adjuk, vegyük.
Nézzünk gyakorlati példákat,
mert a hallgató is szkeptikus, ugye ledorongolt minket, hogy mi se értjük, ő se érti, senki nem érti, nem lesz ebből semmi se. Úgyhogy próbáljunk valami olyasmi módon megközelíteni ezt a dolgot, ami valahogy emészthetővé teszi ezt az egész technológiát, és a benne rejlő lehetőségeket.
Akár az okos szerződések irányából, akár máshonnan, hogy ez hogyan forgathatja föl tényleg az iparágat, az életünket.
Nézzünk akkor egy-két példát, biztosítási szektor. Biztosításokat mindenki köt biztosításokat, és ennek megfelelően így szeretné tudni, hogy akkor ezt így jól megkötötte, biztosan eljutott a biztosítótársasághoz, az jutott el a biztosítótársasághoz, és a többi. Főleg, hogyha ez nagy értékű, amikor viszont biztosítások is bejátszanak a különböző társaságok között, akkor itt nagyon nem mindegy, hogy ezt milyen technológiával hogy csinálják meg. Régi technológiákkal is meg lehet ezt oldani, csak a bizonytalansági faktora nagyobb lesz, hogy ezek mind teljesülnek egyszerre, amiket elmondtam. Az új technológiákkal ez már sokkal biztonságosabban megoldható, mert az elosztottságból egy nagy előny adódik, az információ sok helyen van meg egyszerre, és így bármelyik része elveszik, vagy bármelyik eleme elveszik, az összinformáció nem sérül. Tehát, ha kötök egy biztosítást egy blockchain alapú technológiai rendszerben, akkor innentől kezdve abban biztos lehetek, hogy az úgy megvan. Ha később vitatkozni kell a társasággal, akkor ők sem tudnak más tenni. Megnézzük, mi volt ebben a szerződésben. És onnantól kezdve már egyértelmű lesz, hogy akkor ki fizet a kinek, vagy nem fizet a nem fizet az ügyfélnek, mert hogyha ezt nem sikerül így biztonságosan, mindkét fél számára biztonságosan és transzparensen rögzíteni, akkor az nem szerződés.
Vagy egy más példa igen? Lehet, hogyha van egy autógyár, ő készít egy blockchain alapú rendszert, és minden alkalommal, amikor elvisszük a márka kereskedésbe az autónkat szervizelni, akkor ott gyakorlatilag a szervizelési adatokat egy blockchainbe rögzítik. Ezáltal ugye ami szervizadatok készülnek az autóról, azok biztonságosan tárolásra kerülnek, és amikor később eladjuk az autót, meg akar bizonyosodni róla az új vevő, hogy ez tényleg részt vett ezeken a szervizeken, ott volt szervizelve, akkor számára is elérhető az a blockchain-es információs adatbázis, ahol le tudja ellenőrizni az autónak a múltját.
Tehát itt a manipulálhatatlansága nagyon fontos, ugye?
Igen.
És akkor ezzel mondjuk te kiszűrtük a kilométer-óra visszatekerős játékot
is? Kilométer-óra visszatekerés, mert ugye minden szerviznél a kilométert is rögzítik.
Az, a behazudott alkatrész cserét.
Igen, vagy tüntörésmentes.
Igen,
és a szerviz sem tud sunyogni, hogy akkor a havernak beírok mást, úgyis eladod, és akkor majd drágábban, és mert akkor pontosan követhető, hogy hol csaltak.
Hogyha... Pont ez, hogy transzparens.
Na ez, aha.
Az és ugyanez az árcédula tekerésre is érvényes, tehát hogyha egy boltba veszek egy terméket, és adott esetben emögött egy blockchain technológiájú folyamat van, akkor egész a tehéntől vagy az állattól egészen a bolt polcáig még követhető a folyamat, hogy merre járt ez a termék. És adott esetben egy mobiltelefonon meg tudom nézni, hogy honnan is, melyik farmról származik ez a termék.
Bemegyek a boltba, oda rakom az okostelefonomat, leolvasok valami kódot, és akkor látom, hogy Rizska 12, mikor jött ki a tej, és milyen útvonalon sikerült.
Pontosan. Van már olyan tojásrendelő szájt is Magyarországon, ahol kiválaszthatom, hogy akkor melyik tyúktól szeretném.
Tehát akkor ennek már megvannak a kezdeményei, és akkor az már biztos, hogy ebben az irányban mozgunk, és erre állunk át, és ebben a blockchain. Vagy blockchain adja a technológiai hátteret?
Az biztos, hogy egy elosztott struktúrájú rendszer adja, hogy most a címkéket mellőzzük, tehát hogy most blockchain vagy minek nevezzük ezt az egészet. A nagyvállalatok, és mint az OTP is egy régiós nagyvállalatként, fontos az, hogy tudjon olyan technológiákat biztosítani, ami lehetővé teszi, lehetővé teszi azt, hogy nagy mennyiségű információt tudjunk úgy tárolni, hogy ez biztonságos legyen és elérhető a vállalat minden tagja számára, minden dolgozója számára adott esetben, hogyha olyan jellegű az információ. Mert az elosztottságból ez adódik. Még egy példát veszünk, hogyha...
De bocsánat, csak az azt jelenti, hogy az OTP is folyamatosan kezd erre átállni? Vagy erről még nincs, vagy úgy vizsgálja? Vagy
mivel régiós nagyvállalat vagyunk, ezért vizsgálnunk kell minden olyan technológiát, ami így az ügyfelek kényelmét és jobb kiszolgálását tudja biztosítani. És azt gondolom, hogy ez vállalat mérettől függetlenül is egy fontos eleme, hogy egy vállalat ezt megtegye, és ezt folyamatosan tegye. Hát Laci pont ezzel foglalkozik, hogy ezeket a technológiákat megnézzük. Mi az, ami hasznos számunkra, mire tudhatunk használni ebből a rengeteg újdonságból.
Tényleg a pozíciótokat magyarázzátok már meg. Tehát egy bank működés, innováció menedzsment vezető, ez egy új dolog, vagy minden régóta volt az OTP-nél? Tehát hogy erre most külön hangsúly van a
az
banknál?
Az OTP külön hangsúlyt fektetett arra, hogy áldoz arra, hogy kutatásfejlesztésben is új technológiákat meg tudjon vizsgálni. Ugye ennek van egy informatikai része, és van egy gazdasági része is, ahol üzleti megoldásokból vizsgálják az innovatív megoldásokat. Mi a technológiai résszel foglalkozunk az IT-n belül.
De akkor ez egy, amiről most beszélünk, igen, ezen kívül még sok más.
Ezen kívül rengeteg egyéb dolgot is vizsgálunk.
Jó, tehát ez a lényeg, hogy ami éppen bejön, lehet, hogy valamit el fogunk engedni, és nem fog bejönni, és akkor...
Igen, pont azért, hogy...
De ami bejön, akkor abban ott legyünk?
Igen.
És a megosztott rendszerek fejlesztése...
Elosztott
rendszerek fejlesztési igen. vezető. Igen. Ez is egy új, vagy ő mit csinál?
Ez annyiban újdonság az OTP-n belül is, hogy lesznek olyan szolgáltatások majd, ahol ezeket a típusú technológiákat különböző célokra szeretnénk használni. És nyilván ennek a vizsgálata és elemzése, hogy ez hogy, milyen formában tudjuk, hogyan tudjuk összeegyeztetni a jelenlegi működésünkkel is, mert hogy most kicsit futurisztikusnak hat ez az egész Ethereum blockchain meg minden, viszont ennek a jelenlegi megvalósítási lehetőségeit is vizsgálnunk kell, hogy milyen formában tud ez bekerülni a mindennapi életünkbe, és pénzügyi szolgáltatások esetében is a jövőben ezt hogy tudjuk a leghatékonyabban felhasználni.
Hogy őszintén a bankon belül ezt hány százalék érti ezt az egész, amit ti esetleg ott találkoztok és nekiálltok beszélni.
Segítünk és evangelizálunk házon belül is, hogy minél több emberhez eljusson ez az információ. Jó,
akkor... Ez elég diszkrét volt, ebből az arány nem derült ki, de rajtamajtok az látszik, jó van.
Időtök hány százalékában foglalkoztok ezzel?
150?
Mármint az evangelizációval?
Is.
A házon, igen. Ja, értem, jó, oké, ügyesen kikerült a választ.
Mikor lehet ebből valami kézzelfogható termék, az látszik-e? Vagy csak az látszik, hogy ez egy olyan technológia, amivel foglalkozni kell, amit vizsgálni kell, amiből kijöhet majd valami, de azért még ott nem tartani, vagy azt nem látni, hogy ebből egy konkrét megvalósíthatóság legyen?
Hogy mit látunk, meg hogy most miről beszélhetünk, az két külön dolog. De ilyen szempontból ezt a két dolgot különítsük el egymástól. A pénzügyi szolgáltatások terén is van nagyon sok változás. Tehát most van PSD2-nk itt a magyar piacon, meg Európában, van azonnali fizetési rendszer bevezetés Magyarországon, amiben így világszinten is elég élen járunk. Tehát, hogy ezeknél a változásoknál mindenképpen szükség lesz valami újra, valami másra, mert hogy olyan elvárások vannak, amit mondjuk egy klasszikus megoldási, IT megoldási vonulattal mondjuk körülményesen lehet csak megvalósítani. Tehát mindenképpen szükséges az, hogy felzárkozzunk, az új technológiákat megnézzük. Én azt gondolom, hogy egy jó benchmark lehet minden vállalat számára, hogy mondjuk az elmúlt egy évben mennyi technológiát vizsgált meg annak érdekében, hogy a szolgáltatásait javítsa, illetőleg az ügyfél kiszolgálását jobbá tegye, vagy költséghatékonyabbá tegye. Uh-huh. Mert végső soron, hogy a szolgáltatási díj mennyibe kerül, azért az a költségektől is elég masszívan függ. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen szempontból egy magára adó szervezet, az ezt meg kell, hogy lépje.
Uh-huh. Az, hogy az OTP-nél ekkora hangsúly van ezen, ez Oké, beszéltünk, nyilván minden komoly cég követi a legfrissebb innovációkat, technológia változásokat, és megpróbál rajta lenni, és ha valamik bedurulnak, az elsők között menetelni, de ebbe az is benne van, hogy ez mondjuk valahol egy konkurencia is a bankoknak, tehát egy ilyen központosítatlan, demokratikus, megmásítatlan rendszerben valahol banki szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások is kiváltódhatnak, és akkor ennek kíván elébe menni a bank? Van egy ilyen vonulata is ennek?
Sokat beszéltünk a technológiáról. Itt alapvetően a technológia az egy hordozó réteg. Az, hogy erre milyen szolgáltatásokat ültet rá egy bank, vagy egy pénzügyi szervezet, vagy egy bármilyen vállalat, igazából ezek a lényegesebb részek. Mondok egy konkrét példát megint. Önvezető autókról már nagyon sokat beszélünk szintén, hogy előbb-utóbb elérkezik ez a kor, hogy önvezető autókkal fogunk közlekedni a világban. Jelenleg, hogyha gyorsan akarok eljutni A-ból B-be, akkor gyorsan megyek, meg áthágom a szabályokat, meg csomó mindent megteszek, hogy ezt megvalósítsam. Egy önvezető autó...
Nem feltétlen, mert megnézem a leggyorsabb útvonalat, és már ott is a technológiát hívom segítségül.
És akkor jön egy kukás autó.
Meg amikor egy órával előtt indulsz repülőgép indulásra a repülőtérre. Ismerünk történeteket, Gábor.
A jövőben például egy blockchainhez hasonló alapú rendszerben ez működhet úgy, hogy megmondom, mikorra szeretnék eljutni A-ból B-be, megrendelem az autót, és onnantól kezdve az autó fogja kitalálni, hogy milyen útvonalon és hogy jutok el oda. Viszont, hogy milyen gyorsan fogok odaérni a többi autóhoz viszonyítva, az azon fog múlni, hogy én mennyit fizetek azért a szolgáltatásért, hogy én gyorsabb legyek, mint a többi. Mert ez az információ szétterjed a rendszerben, és a többi autó működését azerint fogja befolyásolni az infrastruktúra, hogy én milyen gyorsan akarok
eljutni. Mármint a többi majd félreáll?
Igen.
Hát
vagy lassabban megy.
Az önvezetés lehetővé teszi, hát ez óriási.
Na jó,
ez
de lehet, hogy olcsóbb lesz nekik az út ezért cserében.
Így van.
Igen.
Ja, úgy már
viszont
más.
Ezt a számítási kapacitást ezt valahogy biztosítani kell, hogy ezt mind egyszerre valós időben meg lehessen valósítani.
És ehhez gyártják most a biteket a bányászok?
Az egy másik bánya.
Ja, az egy másik bánya. Áj, pedig már azt hittem, hogy nagyon okosat mondok, de akkor éppen, hogy nem sikerül. Jó. Szerintem szuszonjunk egy utolsót, és akkor...
És akkor hallgatói kérdéseknek hallgatós, adjunk teret.
Igen, mert nekünk is van még rengeteg, meglátjuk akkor mi fér bele.
Folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, vendégeink Popovics László és Dankó Zoltán az OTP-től, elnézést, hogy lerövidítem a titulusotokat, de talán így haladósabb lesz. Kaptunk SMS-eket, azt mondja, hogy hát ez nem egy kellemes kérdés, akkor az OTP-net miért nem elérhető havonta körülbelül egy alkalommal, ott nincs blockchain?
Még nincsen blockchain. Lassulások lehetnek. Alapvetően pont azért dolgozunk az új technológiák vizsgálatán is, hogy minél zökkenőmentesebben tudjuk kiszolgálni az ügyfeleket. Az igény növekszik. Az OTP történetében már láttam olyat 2004-ben, amikor egy új szolgáltatás bevezetése kapcsán bőven bővíteni kellett a szerverparkot, mert egyre többen kezdték el használni. Ez a tendencia egyre jobban megy fölfele. Tehát ilyen szempontból ezt nekünk is le kell követni megfelelő technológiákkal.
És majd egyszer belép a blockchain?
Vagy valami hasonló.
Vagy valami hasonló.
Viktor írja, a srácok, komolyan ennek örülünk, hogy a szuper gazdagok majd a közlekedésben is le tudják majd nyomni az átlagjövedelmet. Nem hiszem, hogy erről van szó szerintem. Tehát itt... Nyilván a
az nagyon érdekes volt ez a példa, nyilván mindenkinek fölkeltett az érdeklődést. Hát tényleg, akkor hogy lesz? Tehát, ha engem ott az én autóm lelassul, mert jönnek a gazdagok, és fúgnak.
De miért gazdagok?
Mellett.
Egy szolgáltatásról beszél. Ugyanolyan autóba fogunk ülni, ott kezdődik. Nem lesz a gazdag. Fontos. Igen, pontosan. És te, amíg te 500 forintért vettél egy járatot, addig én veszek 1200-ért egyet, mert sietek. Mi a szuper gazdagság? Menet... Ne szuper gazdagozz.
Jó, oké.
Okay.
Demagógia off.
Igen, köszi.
Én közben úgy döntök, hogy én is sietnék, akkor nyomok 3 gombot a telefonomon, és akkor az én autóm is begyorsul, mert engem is előre fog sorolni a blockchain alapú rendszer.
Pontosan, tehát ez a lényege a valós idejű kiszolgálásnak, hogy tudod valós időben változtatni, hogy mit szeretnél, hogy változtak az igényeid menet közben, és akkor ez nem társadalmi kérdéssé válik, valóban a pénz az összefügghet vele, viszont valószínűleg nem lesz annyira drága a szolgáltatás, hogy ezeket a lépcsőket, ezeket könnyebben át lehet ugrani, mint most mondjuk egy Warburg és egy BMW közötti lépcsőt.
Aha, értem. Hú, nekem az komoly lépcső lesz, hogy bemerek jönni egy önvezetőbe, de sokan ezzel így vannak. Tehát arra kíváncsiak, hogy Magyarországon mikor fog átre, de most már elkanyarodtunk volna ezzel nekem. Még van 2 kérdés, utána jöhetnek a hallgatók.
Okay.
Rövid válasz kérek. Mitől függ, hogy ez valóban meg lesz ez az áttörés, amiről most annyian beszélnek, ami miatt... ezt azért mondjuk el, hogy hívják ezt a konzorciumot, amiben belépett az OTP?
Enterprise Ethereum konzorcium.
Aha, és ez igaz, hogy ebbe úgy lehet bekerülni, hogy valaki valami ötletet visz, és ebbe csereberélés van? Tehát nem úgy van, hogy mi jelentkezünk, hanem valami...
Alapvetően a jelentkezést azt egy vezetőség hagyja jóvá, tehát mindenki egy hagyományos módon jelentkezik a konzorciumba, attól függően, hogy mit tud betenni még amellé, hogy ő jelentkezik.
Aha, tehát,
tehát azért, mert mi most beszélgettünk veletek, és valamit kapizsgálunk,
az gondolom, még kevés gond. Nem publikus, hogy ti mit vittetek.
Nem publikus, de technológiai megoldások.
Kik vannak benne?
Is. A legnagyobb cégek például JP Morgan, UBS, BBVA,
Microsoft,
Cisco, Intel.
Csupagadás cég.
Nagyon komoly társaság, igen. Jó, hát akkor erről ennyit tudunk. Tehát az, hogy ott bent mi zajlik, az nem publikus.
Hát gyakorlatilag
majd az eredménye.
Az eredménye az publikus, tehát mivel hogy ez egy open source projekt, amit itt kifejlesztenek, az gyakorlatilag elérhető mások számára is. Viszont számunkra ez azért fontos, mert több olyan technológiai dologhoz hozzáférünk, ami még fejlesztés alatt van, és így sokkal jobban fel tudunk készülni ezekre.
És időt nyerünk. Megjelenik.
Na és akkor visszatérve, hogy ez lesz-e, és tényleg ebből lesz-e az új nagy csoda, az internethez hasonló áttörés, ez mikor dől el, és mitől függ?
Szerintem nem ez a hangsúlyosabb kérdés, mert annak idején, amikor a mobiltelefonok megjelentek, és ezt a féltéglát cipelte mindenki magával, abból még nem látszott az, hogy gyakorlatilag mára egy 8 magos, akkorihoz képes szuper számítógépet fogunk a zsebünkben cipelni. Tehát igazából a technológia ez folyamatosan fog változni. Itt inkább azon kell gondolkodni, hogy az éppen aktuális állapotra milyen szolgáltatásokat lehet ráültetni. Nagyon technológiacentrikusak vagyunk. Én azt gondolom, a jövő az inkább a szolgáltatások központúsága felé megy el, és nem a technológiákkal kell foglalkozni. Ahogy most nem tudná senki elmondani, a mobilja hogy működik például.
Aha, persze.
Igen, erre kaptunk is Virág elvtársra egy nagyon jó példát, aki szkeptikus a blockchain-nel kapcsolatban, hogy senki nem érti, nem érez semmit, hogy miért a Windows-t értjük, mármint felhasználók, ugye?
Tehát, igen, azt se kell érteni, persze.
Jött egy olyan kérdés is itt a nyílt forrás kódusággal kapcsolatban, hogy az nem megy-e a biztonság rovására?
Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy valami nyílt forráskódú és rengeteg ember számára elérhető, sokkal hamarabb megtalálnak benne biztonsági hibákat is. Tehát maguk a felhasználói táborban is sokkal szélesebb a használati köre, éppen azért, mivel hogy bárki úgy elérheti, hogy nem kell érte fizessen, ezért sokkal könnyebben használatba veszik, és így a használat során sokkal hamarabb kiderülnek ezek a hibák.
Meg az open source technológiák körül elég nagy community-k halmozódnak fel. Tehát ez sok ezer ember világszinten, akik azzal a technológiával foglalkoznak. A lehetőségeket is sokkal többen láthatják meg benne, és utána megosztják a közösséggel, és ahogy a Laci is említette, a hibák ugyanígy. Tehát hamarabb kiderülnek, és hamarabb van egy okos ember, aki megtalálja rá a megoldást, hogy ezt hogy lehet megoldani.
Oké, és gondolom mindenki a BKK ügyből indul ki, és akkor merülnek fel ezek a kérdések, mert teljesen érthető. Azt ígértem, csak egy mondatban vagy kettőben meg lehet, megint iszonyatosan megy fel a Bitcoinnak és az Ethereumnak is az árfolyam, hogy hol lehet őket venni, mert megkérdeztem a brókeremet, és nem volt nála. Hogy akkor ez hogy megy? Mert ha valaki...
De hova kerül? Mert nyilván nem az értékpapír számlámra.
Hogy megy? Tehát most nem fog rámenni az OTP részvény mellé a számlámra valószínűleg.
Nem. gyakorlatilag ezekre többféle ilyen tőzsde alapult, ahol lehet vásárolni, és ott gyakorlatilag normál valutát vagy egy devizát lehet átváltani ilyen kriptovalutákra. Gyakorlatilag ezeket lehet egymás között is váltani, tehát ugyanúgy Ethereumból lehet bitcoint váltani.
És hogyha vettem egy ilyet ezen az egyik bitcoin tőzsdén mondjuk, és azt valahol jóvá írják, onnan tudok is fizetni vele?
Tudsz vele fizetni is, vagy akár a saját tárcádba is át tudod helyezni. Most már gyakorlatilag úgy lehet elképzelni, hogy egy alkalmazásba tudod tárolni, ami lehet a számítógépeden, mobiltelefonodon, és akkor onnan gyakorlatilag...
És ha elfelejtem a belépési kódot, akkor ugrott a zsé?
Elhagyom a mobiltelefon.
Ha, ez a veszélye azért.
Aha.
Jó.
Bocsánat, még egy, csak egy utolsó. Ugye ez egy, hogy elképzelem ezt a rendszert, ez egy központosítatlan, demokratikus, feltörhetetlen, biztonságos, megmásíthatatlan, stb. Mondtuk. Ha nekem problémám van, kihez fordulok? Tehát, hogy mondjam, azért most tudom, hogy ki ott a felügyelőhatóság, ki az, aki oda tud csapni, ha valami gond van, ennél is lehetnek.
Ez már az előbb jutott a fülemet is, hogy az Ethereum-os srác is, hogy nyaggatta a blockchaint, hogy fejlesztét. Kit?
Hát ott a fejlesztői közösséget, akik magát a blockchaint fejlesztik.
Az oda, hogy oké, akkor ezt megfejtettük. És a reklamálás ugyanaz, hogyha problémám van? Vagy nem tudom, eltűnik a számlámról, vagy nem tudom, hogy ilyenek egyáltalán
lehetnek. Blockchain tranzakcióknál ugyanúgy emögött áll egy weboldal, ahol meg tudod tenni a reklamációdat, hogyha tranzakcióval nálad úgy tűnik, hogy elment a tranzakció, de ott nem.
Tehát egy helpdesk.blockchain.com vagy valami hasonló, és akkor lehet reklamálni.
Az államok nem ellen érdekeltek ebben? Mert ugye Putyin is bratyizik ezzel a sráccal, aki az Ethereumot kitalálta, akkor bitcoin fejlesztéseket ígér. Ugyanakkor azt gondolnám, hogy azért az állam azt szeret magára megtartani hatalom, a felügyeleti jogok, ilyesmét. Ez nem ezzel szemben megy az egész rendszernek a filozófiája?
Nem feltétlenül, mert ugye transzparens, és ugye pont ez a másik, ami lényeges benne, hogy az összes átutalási megbízás gyakorlatilag látható. És ezáltal sokkal jobban áttekinthető, mint ami mondjuk készpénzben zajlik.
Aha.
Nagyon érdekes. Időnk nem sok, még egy kérdés a hallgatót, amely ez érdekes lehet, hogyha már itt Web 2.0 meg 3.0-áztunk. A Steemit, egy blockchainra épülő social media network, képes lehet-e leváltani a Facebookot?
Én nagyon sok fantáziát látok benne. Gyakorlatilag ugye, ami igazán érdekes benne, hogy akik ott posztokat készítenek, azok kriptovalutában kapnak jóváírást, és ugye minél népszerűbb a cikk, annál több pénzt kapnak úgymond a cikkükért. Viszont ugye az az érdekessége, hogy amikor te adsz egy szavazatot egy cikkre, akkor neked a szavazati erőd az csökken. És éppen ezért Facebookkal szemben az ember kétszer meggondolja, hogy milyen cikket nomináljon. És éppen ezzel a jobb minőségű cikkek kerülnek előre, mert hogy azoknak nagyobb az értéke, és a silányabbak azok meg nem fognak juttatást kapni. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem
A Facebooknak is kell ezzel foglalkoznia, mert pillanatok alatt a nyakára léphetnek ezek szerint.
Hol tart most ez?
Hát én most azt néztem, hogy van egy Alexa nevezetű weboldal, ahol lehet nézni, hogy a weboldalok mennyire népszerűek, és ott most a 2800. helyen van. De hogyha bárki megnézi azt, hogy milyen meredek a felfutása, abból látható, hogy tényleg pillanatok alatt fel tud futni. Akár hogyha nézzük az MSNBC-nél már népszerűbb weboldal a Steemit.
És megjegyezzük meg ezt a nevet.
Megnézitek, az alapelv ugyanaz itt is, hogy pénzt kapsz azért, hogy valamit csinálsz. Ugyanez mondjuk az elektromos rendszerek esetében is, hogyha a saját áramfejlesztésedet eladod, ugyanez és az alapelv, és az alaprendszer ugyanaz gyakorlatilag itt is. Lehet egy jövőbeli szenárió az, hogy a mobiltelefonod meg minden eszközöd erőforrását is bérbe adod, hasonlóan a bányászathoz, és azért kapsz valamennyi pénzt, mert éppen nem használod a mobiltelefonodnak a 90%-os kapacitását, az valami értelmes dologra felhasználható, és kapsz érte valamennyi pénzt. És ennek a teljes elszámolási rendszere az egy hihetetlen komplex dologgá válik, és ahhoz már olyan technológiák kellenek, amikhez képesek megugrani. Esetleg kicsit kombinálva mesterséges intelligenciával, mert a bonyolultság egy bizonyos fokon már így meghaladja az emberi kezelhetőséget.
És ez a realitás, és most nem a távoli jövőről beszélünk.
Hát ez kemény. Legközelebb buzsonnával szörpel gyertek, és egész nap toljuk, mert ezt csak befejezni lehet, vagy abba hagyni, befejezni nem. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és beszélgettünk erről. Én személy szerint némike, azt nem mondom, hogy felvérteződtem, de valamit így fölgyújtottatok bennem. Popovics László járt itt nálunk, az OTP Bank Innováció Menedzsment vezetője, és Dankó Zoltán, az OTP Bank elosztott rendszerek fejlesztési vezetője. Még egyszer köszi szépen, jó munkát és szép napot nektek.
Köszönjük. Köszönjük. Sziasztok.
Sziasztok.
Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.